A mi segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Isten igéjét, Haggeus próféta könyve második részének soron következő igéiből, a második rész 10. versétől. Helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. Haggeus próféta könyve második részének 10. versétől, a 19. verssel bezárólag így olvassuk Isten üzenetét. Dáriusz uralkodásának második esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az Úr igéje Haggeus prófétához. Ezt mondja a seregek ura, kérj útba igazítást a papoktól erre nézve, ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szentté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Haggeus ezt kérdezte, ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták, tisztátalanná. Haggeus erre így felelt, ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem. Így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelytől 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korszóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket aszállyal, gabonarosdával, és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtatok. De ez sem térített titeket hozzám, így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltba, mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg, van-e még gabona a magtárban, és még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést, de ettől a naptól fogva áldást adok. Isten áldja meg drága igéjét a szívünkben. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, nagy hála van a szívünkben, hogy a te igéd igazság. Olyan jó, hogy nem emberek tájékoztatásai szerint kell eligazodnunk ebben az életben, hanem mi már tudhatjuk, hogy élő Isten az Úr, és az ő szava örökké megáll. Így jöttünk ma is hozzád, szerető atyánk, aki megőriztél a múlt héten, minden nap új erőt adtál testileg is, kedvet adtál a munkához, és tőled kaptunk eredményt is. Köszönjük, hogy megtöltötted lelkünket igéiddel is, hogy rávezettél a napi igeolvasásra már sokunkat, és hogy nem időveszteség, ha meg is állunk közben, és töltekezünk, hogy annak erejével induljunk. Magasztalunk téged, hogy a te templomod szent hely, olyan, ahol te akarsz uralkodni, szólni, és így szeretnénk most is együtt figyelni szabadra, mint egykora néped ott a prófétára. Köszönjük, hogy nem hűlt ki az az ige, mert te fölmelegítheted, és a te szabad életet áraszt szét bennünk. Így kérjük az éltető, vigasztaló szót a gyászolóknak, és így kérjük mindnyájan, most, amikor úrvacsora Isten tiszteleten vagyunk, a te világos, tisztító, gyógyító igédet, szent lelked erejével. Amen. Fennállva hallgassuk az igét, testvéreim, melynek alapján Isten szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét. Haggeus próféta könyve fölolvasott verseiben találjuk, kiemelten olvasom a második rész 14. versét. Haggeus erre így felelt: ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Kedves testvéreim, amikor az esküvői párokkal az előkészítő csoport foglalkozást kezdjük, akkor kezembe fogom a Bibliát, és azt mondom, hogy egyik oldalon itt van Isten igéje. A másik oldalon a mindennapi élet. Mennyivel lesz olcsóbb a kenyér és tüzesebb a szerelem attól, hogy valaki komolyan veszi és forgatja a Biblia lapjait. És azt állítom, hogy igenis, átjárás van, közvetlen átjárás a Biblia igéinek bevétele és a mindennapi élet gyakorlata között. És az a feladatom és feladatunk, hogy ezeken az előkészítőkön próbáljunk feleletet adni az állításunkra, hogy milyen ez az átjárás Isten igéje és a mindennapok között. Mert sokan mosolyogva, tisztelettel vagy kíváncsian várják, hogy mi lehet a Bibliának a mai mindennapok sűrűjében járó fiatalok számára az üzenete. Mi most néhány vasárnap az Ószövetség csaknem legkisebb terjedelmű könyvét tanulmányozzuk, Haggeus próféta könyvét. Ennél kisebb csak Abdiás könyvem, hiszen az egyetlen fejezetből áll. Mi köze ennek a 2500 éves könyvnek a mai budapesti valósághoz? Tegyük föl bátran ezt a kérdést, és tegyük föl bátran a kérdéseinket egyébként is tisztelettel, Isten színe előtt, bármi legyen az a kérdés, ne úgy, mint akik okvetetlenkedni akarunk, vagy kötözködni, ahogy Jézus korában a farizeusok, vezetők olyan sokszor gyalázták ezzel az Isten világát, hogy úgy közeledtek, hogy frivol kérdéseket tettek föl. Olyan szívvel kérdeztek, ami nem őszinte kíváncsiságot, vágyat takart, hanem egészen más indulatot. De tegyük föl a kérdéseinket, mert a mi Istenünk nem jön zavarba. Aki ezt a mindenséget teremtette, nem fog megállni azon, hogy valakinek kérdése van, akár alapvető kérdése az ő igéjével kapcsolatban. Úgy, ahogy valaki egyszer kifakadva kérdezte: mi közöm nekem a zsidó nép történelméhez, hogy újra és újra az Ószövetségben ennek a népnek a történelme kerül elém? Én magyar vagyok, és inkább a magyar történelemmel szeretnék foglalkozni. Valóban az Ószövetség nagy része a zsidó nép történelmét adja elénk, és ha nem válaszolunk az ő kérdésére, akkor olyan írások születnek, könyvek is, írások is, amikben leírják a szerzőik, hogy tulajdonképpen Jézus nem is zsidó származású volt a földi születésére nézve, hanem a magyarok ősi időiből Jézus pártus származású, és hasonló írások jelennek meg napjainkban is, megdöbbentve az embert, aki az Isten igéjét forgatja, áll és azt mondja, hogy emberek ezen a szinten közelítenek Isten igéjéhez. Hát a Biblia Isten kijelentett szava minden részletében. Tetszett az Istennek, hogy így szóljon hozzánk, ilyen formában, ilyen eszközökkel, ilyen mennyiségben. Isten igéje tévedhetetlen. Nyelvezete, műfaja különböző. Kifejezés formái is. Van, amik példaként vannak, példázatban, sokféle más módon előttünk. De amit elmond üzenetként, az egészében és részleteiben is igaz. A teljes írás Istentől ihletett. Olvassuk a Timóteusi második levél 3. fejezetében. És ha ez az írás azt adja elénk, hogy Jézus Betlehemben született, és Mária volt az anyja, és őt Szüzen fogantta, és úgy szülte, akkor ez az igazság. Isten igéje kijelentés. De még mindig nem adtam feleletet arra a kérdésre, hogy miért kell nekünk a zsidó történelmet tanulnunk, ha az Ószövetség lapjait forgatjuk, amikor Isten e világot teremtette, benne a földünket is, az embert is, akkor még nem voltak nemzetek. Jól lehet, Istennek volt gondolata a nemzetekről is. Pál apostol híres aténi beszédében többek között ezt mondja, az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait is. Isten tervében benne volt a nemzetek rendje, ahogy benne van a családok rendje, ahogy egységekbe fog össze Isten, mert úgy nem lehet, hogy mindenkit egyformán szeretek. Hát rám bízta a feleségemet, rám bízta a gyermekeimet, rám bízza, ha Isten ad unokákat, rám bízza a közvetlen környezetemet. Aztán ugyanezt tette ugye mindegyikünkkel, ránk bízza azt a gyülekezetet elsőrenden, ahova egybefogott. Nem minden gyülekezetért vagyunk egyenlő mértékben felelősek. Nem minden családért, miközben igenis segítsük egymást. Hát Istennek a rendje, ugyanúgy a nemzetekre nézve is, Istennek gondolata az, hogy aki magyarnak született, miközben egyetlen más nép tagjait sem gyűlöli, ha Isten gyermeke, sőt, igyekszik szeretni, még az ellenségeit is, aközben elsőrendű felelősséget kapott a saját nemzete iránt, amellyel el kell számolni mindnyájunknak Isten színe előtt. De a Biblia 3. oldalán a bűneset története jelzi, hogy az ember a maga részéről felborította Istennek vele való tervét. És így mindenre, a nemzetek történetére, történelmére is, lássuk Bábel tornyát, rányomja bélyegét az emberi bűn. Bizonyára nem így tervezte eredetileg a mi magyarországi határainkat sem az Isten. De rányomja az emberi bűn. A mi bűnünk is, mások bűne is, keményen rányomja a bélyegét, ami ma van ezen a világon. Akár csak a mi nemzetünkkel is. De amikor az ember fölborította az Isten velünk való tervét, Isten nem söpörte le az embert a földgolyóról. Igaz, hogy kemény ítéletet hozott, mert Noé idejében majdnem elpusztította az egész emberiséget. Annyira gyalázatba jutott az ember. De magot hagyott, és megjelent a szivárvány, amely jelezte Isten szövetségét, és szóban is kimondja Isten, többé soha nem pusztítom el az embert vízözönnel, sem más formában. Az is benne van, akkor más formát nem nagyon lehetett földi méretekbe látni. Mert az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától fogva. És megváltoztathatatlan. Ha nem, és már itt, sőt már előbb a harmadik részben a bűnesetnél megjelenik az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Itt megjelenik, hogy elküldi, aki az ember szívét képes megváltoztatni. És akkor már Jézusról szól az ígéret. És a Biblia végig, az első oldalak kivételével, végig erről a nagy szabadító tervről beszél. Úgy olvassa valaki értelmesen a Bibliát, Isten üzenete szerint, hogyha látja ezt az összefüggést, hogy egy nagy szabadító tervet indított el Isten, és ebben a tervben benne volt, hogy egy népet választ, akinek az életében megmutatja, hogy milyen az, amikor valakiknek az élő Isten az Istene. Ebben az okkult, bálványtengeres, pusztuló világban, ahol emberek elveszítették a tisztes életüket, ahol férfiak férfiakra gerjedtek, nők nőkre, ahol föláldoztak első szülött gyermekeket oltáron az Istenüknek, mert féltek, mert ennyire babonás hitben éltek. Ott Isten egy népet választott arra, hogy bemutató tanítást végezzen, hogy ki ne vesszen ebből a világból, hogy mi az, ha az élő Isten az Úr. És ki mondja, hogy nem azért választottalak titeket, mert mindenkinél nagyobbak lennétek. Sem nem azért, mert különbek lennétek, ha nem tetszett a ti atyátoknak. Szuverén az Isten. Úgy dönt, ahogy ő jónak látja, mi nem kérhetjük számon. Egyet választott, de azokat kemény kézzel is fogta. Egyetlen nép nem szenvedett annyit ezen a világon. Mert ahogy a konfirmációi órán, amikor sorozatba rendetlenkedtek a gyerekek és kiborítottak, még fiatalabb lelkész koromban, egyedül a fiam kapott pofont, de nagyot, máig is igazságtalannak tartja. Igaza is van, mert igazságtalan volt. És akkor megkérdezte, hogy miért én, mondom, azért, mert az én fiam vagy. A többi is megérdemelni. Hát Isten így fogta az ő népét, hogy az áldását kiterjesztette rá, a szeretetét. Azt is megérezhette a fiam is kicsibe. Gyarló hasonlat ez, hogy együtt futballoztunk, együtt dolgoztunk, együtt voltunk. Nagyban Isten így kezelte az ő népét. És ezt elindította Krisztus előtt 1800 évvel körülbelül Ábrahám életében. Ugye gyorsan skálázzuk csak végig, hogy odaérjünk az igéhez. Majd jött Izsák, Jákob, a 12 fiú, ugye József és testvérei, Egyiptom, 460 évi egyiptomi fogság, Mózes, 1300 körül vagyunk, amikor az egyiptomi szabadítás nagy csodája végbe ment, a Veres-tengeren való átkelés, pusztai vándorlás, jött Józsué honfoglalás, jött a bírák ideje, és Krisztus előtt 1000-ben vagyunk, amikor a királyság korszaka kezdődött Izraelben. Saul, Dávid, Salamon, ketté szakad utánuk az ország, az északi Izrael Krisztus előtt 702-ben az asszír támadásnak áldozatául esik. A bűneik fölhatottak az égig, megmondta Isten, hogy ne csinálják tovább, amit más népek csinálnak. De ők nem, ők azt mondták, hogy mi is úgy akarunk. Istent is imádták, aranyborjút is fölállítottak az északi ország részen. Azt is imádták. És még más gyalázatokat követtek, nem csak az imádásban, hanem a gyakorlati életben. Ha a profétákat figyeljük, látjuk, hogy elsősorban nem a kultusz megtisztítása a döntő kérdés, az csak azért, hogy annak nyomán más legyen az élet. Nem az a fő kérdés, hogy Isten tiszteletre jár-e valaki, hanem ha nem jár, akkor nem tud úgy üzemelni a mindennapokban. Hát nem tisztul át a szíve az Isten élő igéjétől. Hát nem is érti, ha nem magyarázzák el, vagy nem kap ebből többet, hanem a gyakorlati kérdéseik. Amikor ők, akiket Isten külön kezelt, és olyan rendet adott nekik, hogy 50 évenként még a földet is vissza kellett adni az eredeti tulajdonosnak, nehogy fölvásárolják, és némelyek a végtelenségbe gazdagodva kisemmizzék, rabszolgává tegyék a nép tagjait. És ők nem hallgattak az Úrra. Jöttek az asszírok, az északi ország rész elesett. A déli még büszkélkedett, hogy mi vagyunk az igazi Isten népe. Júda, Jeruzsálem, a nagy templom, védve vagyunk. Jöttek a proféták, elsősorban Jeremiás. Elvész a templom is. Bezárták, derítőbe dobták, ütötték, verték. Hazaáruló. És Krisztus előtt 586-ban, akkor már az asszírokat a babiloni birodalom váltotta. Földeltették egyenlővé a babiloniaiak Jeruzsálemet. A templomot is. Összes kincsét, értékét kirabolták, elhurcolták, jött a 70 éves babiloni fogság. És Isten milyen irgalmas, még a 70 évet se várta ki. Ugye 586, és Krisztus előtt 539-ben a perzsák vették át a világuralmat. Még 50 év sincs. És Círus, a perzsa király nagyvonalúan kiadta, hogy a deportált népek közül, aki akar, hazamehet, de építsék meg a templomot is, és abban a templomban imádkozzanak a perzsa királyért is. 536-ban hazatér az első csoport, és rögtön neki kezdenek lelkesen a templomépítéshez. Az első szeretet ideje ez, mint mikor valaki boldogan neki kezd egy Istentől adott új kezdéshez. És aztán támadások, keresztbetételek, megakad az építkezés, és lassan kihűl a nép szíve. 16 évig áll az építkezés. Közben már ott is királyváltások a perzsáknál. Második utód Dáriusz, akitől sikerül kieszközölni, hogy nézzenek utána, hogy Círusz milyen parancsot adott, hogy igenis lehet építeni a templomot. És megkapják az engedélyt, sőt, államsegélyt is küld Dáriusz. De a nép akkor már építi a saját házait, a szíve már messze az utó, jó az az oltár úgyis. És akkor küldi be az Úr Haggeus prófétát. Akkor szólítja meg a népet, és olyan különös, ahogy Haggeus ünnepeken szól, magától értetődő, hiszen akkor vannak együtt az emberek. És ahogy először megszólal, az Krisztus előtt 520, augusztus 29, itt más számokat olvasunk a zsidó naptár szerint, ott a 6. hónapról van szó, de más az időeltolódás. Annak a hónapnak az első napja, ez az augusztus 29, az új hold ünnep ideje volt ott Izrael országában, és együtt volt a nép. És akkor hangzik az első profécia, ideje nektek mennyezetes házakban lakni, az Úr temploma meg romokba. 23 nap múlva erre a hatalmas indításra, ahogy Haggeus szólt, most nem akarom részletezni, így is, szinte visszamegyünk, de újra-újra tudatosítanunk kell, mert nagy kincsek ezek a régi igék, az összefüggéseket, hogy értsük, miről is van szó, amikor belőle egy verset is elolvasunk. 23 nap múlva beindul az építkezés. Aztán jön a második profécia, erről hallottunk múlt vasárnap. Amikor a levelek ünnepe jött október közepe táján, az Egyiptomból való szabadulás nagy hálaadása, és az őszi termésbetakarításért való hálaadás. Levelek ünnepe, hiszen olyan sátorokat építettek a szabadban, ahol, mint a pusztai vándorlás népe, jelképesen ezekben a leveles zöld ágakból készített sátrakban úgy újra élték, hogy mit cselekedett velünk az Úr. Hálaadás ünnepe volt, és akkor szólalt meg Haggeus másodszor, és mondta azt, hogy kik azok, akik a régi templomot látták még, és akik azt mondják, vagy akik már hallottak csak róla, hogy ez az új, ez semmi ahhoz képest. És megmondta az Úr küldetésében, hogy sokkal dicsőségesebb lesz ez a második templom, mint az első volt. A pompás Salamoni. Dicsőséges, mert ebben a templomban jelenik meg Jézus. Igaz, hogy közben Heródes nagyobbította, átépítette, de azokat a köveket taposta Jézus 5,5 évszázaddal később. Hogy ne lenne dicsőségesebb? És ahogy elmondja, hogy a jövőt építsétek, ne a múltba révedjetek és bénuljatok le. Isten mindig előre cselekszik. Fölemel és elindít, és veletek vagyok, hallottuk az ige hirdetés üzenetét, induljatok! És jött a harmadik üzenet, a most fölolvasott profécia, pontosan 3 hónapra az építés megindulása után. Újra ünnep, kész az alapozás. A templom teljes alapját lerakták, 6. hónap 24-én kezdték, 9. hónap 24-én ünnepelnek. És Isten küldi a prófétát. És azt várnánk, hogy agyba főbe dicséri a népet. Pedig Isten ezt a jót, ami történt bennük körülöttük, a nép lelki állapotát alkalmasnak látja arra, hogy tovább vigye a munkáját rajtuk. Megtisztulásról beszél a próféta. Nagy dolog, hogy külsőleg megindult az építkezés. Veletek vagyok, mondja az Úr. Örülök veletek. De belül mi történik? Közben lelki házzá épültök ti is. Azt mondja az Úr, áldást adok a mai naptól fogva. És olyan szép, ahogy itt leírja, csak kicsit körülményes nekünk, mai olvasóknak, ahogy elmondja, hogy jött az őszi eső. Ugye átéltétek, át bizony felelhetett a nép. És van-e még maga magtáratokban?
Azt mondták, nincs. Miért nincs? Mert mind elvetették. És nem úgy, hogy a száraz földbe kell bele döngölni, és nem lesz belőle semmi. A magtárból az összes magotok ott van. Nézzétek az olajfát, szőlőt, gránátalmát. Nézzétek! Rügyezik mind. Mai naptól fogva áldást adok. Azt mondja, kiárasztom a szeretetem rátok. Nem keményen lekapja Isten a népet, hanem a szeretetébe veszi, és arról beszél, hogy most egy lépés tovább. Most, amikor áldást kaptatok, nehogy azt higgyétek, hogy minden rendben. Isten országa úgy épül, hogy ő lépcsőzetesen visz tovább bennünket. És mi járunk jól vele, hiszen kiveszi a bűnt, kiveszi a rontást közülünk. Ha megtisztít egy ember szívet, hát szárnyalni tud az az ember. Hát másképp tudja a napjait élni. És Isten ilyen fokozatosan, micsoda irgalom, hogy nem azt mondta, amíg mindenki meg nem tisztul, hozzá se nyúlhattok a kövek egymásra rakásához. Azt mondta, álljatok bele, megindítja a munkát, utána biztatja újra őket, csak tovább, tovább, és ennek a dicsősége nagyobb lesz. És amikor most megállnak harmadszor, akkor nem azt mondja, hogy na ugye, minden rendben, csak így tovább, hanem azt mondja, hogy most már itt vagytok a kezelésemben. Most már megindult, most már megmelegedett a szívetek, most már végzitek a munkát, most már beszélhetek nektek keményebb dolgokról is, hogy mi van a szívetekben. Hogy is volt ez, hogy Péter apostol, mikor csodálatos halfogást él át, mikor beküldi őt a mélybe Jézus, akkor ugye okoskodik az elején, aztán mikor átéli azt a csodát, megrendül abban, hogy jön ki a térdein Jézus előtt, Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Nem azt mondta, amit valaki így fogalmazott, hogy lelkész úr, nem kell nekem templomba mennem, igét olvasnom, az Isten dolgaival annyit foglalkoznom, hiszen jól megy az életem, akkor biztos, hogy rendben vagyok az Istennel. Mert ha nem tekinteni, hogy itt rendben van minden, akkor bajt adna, vagy nehézséget. Ez azt mutatja, hogy rendben vagyunk. Nekem az az ige jutott eszembe, idéztem is akkor. Avagy megvetted az ő jóságának, hosszú tűrésének, elnézésének gazdagságát, nem tudván, hogy Istennek jósága téged kell, hogy megtérésre indítson. Azért, mert elnézi az Isten azokat a bűnöket, amik burjánzanak a népe életébe, és mégis őrzi őket, megáldja őket. Ez nem azt jelenti, hogy minden rendben, hanem azt jelenti, hogy ezen a szinten él a nép. És Isten megtalálja a módot, hogy megszólítja őket, és azt mondja, Haggeus, kérj útba igazítást a papoktól. Menj csak hozzájuk, ahogy abban az időben gyakorlat volt, hogy a papokhoz mentek, ha útba igazítást kértek gyakorlati kérdésekben. És amit útba igazítást kaptak, azt nevezték Tórának. Azt a feleletet, útbaigazítást. Ez lett aztán a törvény, és ugye Mózes öt könyvét is, miután a törvény kötelező erejű volt, Tórának nevezi a zsidóság ezt az útbaigazítást is Tórát. Kérj Tórát a papoktól. Kérdezd meg őket, hogyha valaki szentelt húst visz, áldozati húst a köpenye alatt, és hozzáér a köpenyével, más ételhez, az az étel szent lesz? Azt mondták a papok, nem. És hogyha valaki tisztátalanul megy, és hozzáér a szentel dolgokhoz, azok tisztátalanok lesznek? Tisztátalanok bizony. És azt mondja, ilyen az én népem, ez volt most az igény. Ilyen az én népem, még egyszer halljuk csak. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet. Én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Azt mondja, emberek, tisztátalan szívvel, élettel, kézzel építitek a szentet. De ez nem tesz titeket szenté, azért, mert én a templomot építem, és közben megcsalom a feleségem, attól még nem lesz szent az életem. Azért, mert adományt adok, és a testvérem háta mögött össze-vissza beszélek mindent, attól még nem lesz szent az életem. És sorolhatjuk tovább, de a tisztátalan életetek tisztátalanná teszi a szentet is. Nem bántani akarja őket, hanem azt mondja, hogy most már egy osztállyal tovább. Elindultatok. Nagyon jó. Áldást is adok rátok, látjátok, beindult a vetőmagotok, beindulnak a növények. Mostantól fogva áldást adok rátok, de tisztítsátok meg, gondoljátok meg, hogy mit tesztek. És itt ér el bennünket a régi ige, nagyon röviden, érteni fogjuk. Épül a gyülekezet, sokan építik, építjük. Lendületbe van, bizonyos lendületbe a fasori nép és gyülekezet. Együtt vagyunk, ha a nyarunkra gondolunk, hálás a szívünk, több százan, csendes heteken, gyerekek, ifjak, felnőttek. Olyan kedves volt tegnap keresztelési előkészítő beszélgetésen. Azt mondta az édesanyja, 95-ben itt voltam ősszel, itt esküdtünk. Olyan nagy csönd volt erre. Múlt vasárnap itt voltam, annyi gyermek, család. Mi történt? Mi történt? Isten beindított egy építkezést. És lehet azt mondani, hogy Urunk, hát azért, amit csinálunk, nem semmi, nem mi, együtt is. Az Isten pedig megállít, és azt mondja, hogy drága fasori testvérei, nagyon jó, csináljátok tovább, de itt vagytok a nyárvégi úrvacsoránál. Ennyi áldás alatt most már beszélhetek arról, hogy hagyjátok abba a kettős életet. Hagyjátok abba, hogy így beszéltek a szemébe, így beszéltek a háta mögött. Hagyjátok abba, hogy itt szép minden, a családi otthonba pedig pokol, vagy ha nem pokol, de meglehetősen más a millió, mint itt a templomi forgolódásban. Hagyjátok abba a kettős életet, álljatok meg! A szavatok, az indulataitok, az igenjeitek, a nemjeitek, az anyagi kérdéseitek. Egyik ne csapja be a másikat, ne járjon túl az eszén. Az indulataitok, a megszólásaitok, a többiek, nem akarom én ezt sorolni. Gondoljátok meg az elmúltakat. Azért, hogy áldást adtam, ez nem azt jelenti, hogy nem kell változni, hanem éppen azt jelenti, hogy az áldásom ereje alatt. Van olyan testvérünk, akinek régebb óta ismerem az életét, és megfigyeltem, hogy amikor Isten valahogy nagyon megajándékozta, akkor tisztult az ő élete. Mondhattak neki akármit, keménye, hogy ez így nem jól van, ez se jól van, kemény maradt. De amikor az Isten valami olyan meg nem érdemelt idézőjel, mi a megérdemelt? De meg nem érdemelt bőséggel, szeretettel valami olyat ajándékozott neki, kicsordult a könnye.
és változott. Hát ezt mondja az Úr. Megáldalak titeket, mostantól fogva, nem csak ez a nap, az ő kegyelmét sokféleképpen érzékeljük. És azt mondja, hogy álljunk meg, és tegyük le, amit ő időszerűvé tett a számunkra. Mert a bűnt mindig nevén nevezi. Ne annyit mondjunk, bűnösök vagyunk, jöttünk, megyünk, hanem mondjuk meg, Uram, látod, hogy hogy vagyok, és akkor mondjuk meg, gondoljuk meg. Nem biztos, hogy most az urasztalánál, ez nem is jut időben eszünkbe, de szakítsunk rá időt. Hogy vagyok ezzel, azzal, amazzal? Nézzük végig a kapcsolataikat, nézzük végig az időbeosztásunkat, nézzük végig az anyagi életünk dolgait, nézzük végig a családi helyzetünk dolgait, hogy úgy van-e, ahogy az Úr mondja, nem a másik én. Nagyon döntő, hogy megértsük, hogy mit mond az Úr nevén nevezve nekünk, mert aki megvallja és elhagyja, az bocsánatot nyer. Milyen nagy szeretet, sokkal nagyobb, mint ha azt mondaná, hogy népem, hát ilyet senki nem csinál. Ilyen sehol másut nincs. Ti szereti az Úr őket, és azt mondja, hogy menjünk egy lépés tovább, és boldogabb lesz az életetek, és kiárasztom az áldásom rátok. És most az evangelizációs hét küszöbén nagyon fontos, hogy úgy tudjunk az úrvacsorával is élni, hogy személyesen odatárjuk a szívünket. Lehet, hogy nem látjuk, hol a baj. Uram, itt vagyok, amint vagyok, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem, áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Tisztíts meg, taníts, vezess rá, és én engedni akarok neked. Úgy legyen. Amen. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Áldott orvosunk, megváltó Jézus Krisztusunk, értettük a szót, a te szereteted szavát, amellyel nem elkened az életünk bajait, betegségeit, bűneit, berögzött bálványait, megszokásait, hanem föltárod és meg akarod gyógyítani. Segíts bennünket egyen-egyenként igazi élet gyógyulásokra. A te népedet, akik odaadták magukat neked, és mégis olyan sokszor élnek a saját akaratuk, a saját indulatuk, ó emberük szerint, bocsáss meg nekünk. Add nekünk, hogy lássuk a bűneinket, és ha látjuk, merjük azt megvallani, és a te erőddel, kegyelmeddel, a te véreddel töröld el, és hadd tudjuk elhagyni is azt. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan ti veletek.